Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus, Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Amen. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Hallgassuk meg Istenünk igéjét az Efézusiakhoz írt levélből, a második fejezetből, az első 10 verset olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Az Efézusiakhoz írt levél második fejezetéből az első 10 verset olvasom. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájon közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, s a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából, Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy a Krisztus Jézusban lehetünk most itt, mint kiválasztottak, mint meghívottak, hogy a te házadban, a lelki áldásokban részesüljünk. Köszönjük, hogy mindent elkészítettél már a mi számunkra, a világ teremtése előtt gondoltál felőlünk, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtted szeretetben. Köszönjük, hogy már előbb elkezdted a munkát az életünkben, mint ahogy mi azt észrevesszük, és te jobban ismered a mi utunkat, mint ahogy mi ismerjük életünket. Köszönjük, hogy gondoskodó szeretetedből és kegyelmedből megtartottál eddig bennünket. Köszönjük mindazokat a lelki felismeréseket, érintéseket, áldásokat, amelyeket eddig kaphattunk. Köszönjük, hogyha a szívünk nyitott, és keresünk téged, óhajtjuk a jelenlétedet. Köszönjük, hogy mindezek nem véletlenül vannak, és hogyha vétkeinket meglátjuk, és megtisztulunk azokból, vagy éppen azokat hozzuk eléd most, amiben elbuktunk, amiben nehézségeink vannak, hogy mindezek nem választhatnak el tőled. Így kérjük, szenteld meg a mai Isten tiszteletet, hogy veled találkozzunk, megújuljunk lélekben, felszabaduljunk, és a te jelenléted körbevegyen bennünket. Kérjük, te lakozz a mi szívünkben. Amen. Az imént felolvasott szakaszból, Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott leveléből, a második fejezetből, a 8. verstől a 10. versig olvasom Istenünk igéjét. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Foglaljon helyet a gyülekezet! Kedves testvérek, jó hírekkel érkezik meg hozzánk az apostol az Efézusi levélben, hiszen olyan dolgokat mond nekünk, amely egészen más perspektívába helyezi az életünket, hogy mi az a pálya, amit megfuthatunk, milyen lehetőségeink vannak, és kik vagyunk mi igazából az Isten előtt, és mi a mi helyzetünk. az Isten előtt. Ezáltal, hogyha ezt tisztán látjuk, akkor már az állapotunkra is hatással tudunk lenni. Mert szoktuk mondani, hogy sokszor a hívő ember helyzete és állapota az nem mindig egyezik. Mert lehet, hogy mi rosszul érezzük magunkat, meg tele vagyunk félelmekkel, szorongással, vagy éppen nem annyira megy az élet, de attól még az Isten előtti helyzetünk nem változott meg. Elhívottak vagyunk a Krisztusban, Istennek összes ígérete ránk vonatkozik, Isten szeretetéből nem estünk ki, hogy még hogyha vétkezünk, és Isten nem fordul el tőlünk, mi persze sokszor azt érezzük, vétkeztem, Uram, biztos elfordulsz tőlem, és haragszol rám. Pedig Isten igéje pont azt mondja, hogy Istennek a szeretete végtelen nagy, jósága, kegyelme és hosszú tűrése, és végtelen szeretettel szereti az övéit, akiket elhívott. És ha ő Isten és mindentudó, valószínűleg tudja, hogy mi a mi gyengeségünk, mi az, amiben mi elbukunk, mi az, amiben mi nehézségben vagyunk. Tehát, ha így nézzük, akkor mindig fontos látnunk az Isten előtti helyzetünket. Ez jelenti a hit. A hit, az látja az Isten dolgait, ismeri az Isten gondolatait, Isten szavát, és tudja azt a hiten keresztül, hogy Isten hogyan gondolkodik róla, vagy az élet eseményeiről, és bizonyos eszközök vannak a kezében a hit által, amivel az állapotát, a minden, a pillanatnyi állapotát képes az ember megváltoztatni. Tehát képesek vagyunk a gondolatainkra, az érzéseinkre, az életünk minőségére ilyen értelemben hatni, vagy jobban mondva a hitünk, amikor Istennel kapcsolatba kerülünk, akkor közvetíteni tudja az Istennek az erejét. És akkor valóban megéljük, valóban át tudjuk élni azokat az ajándékokat, amelyeket Isten elkészít a mi számunkra. Ezért is fontos tehát a hit, amint felolvastam, hogy hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, ez nem tőletek van. Tehát a kegyelem és az üdvösségünk, ami hitáltal a miénk, ez nem tőlünk van. Ez már egy óriási dolog. Nem mi nekünk kell megszereznünk, nem a mi cselekedeteink, tehát nem jutalomból kapjuk, hogy nagyon jó fiú, jó lány voltál ezen a földön, ezért megkapod majd az üdvösséget. Hát most jól megjutalmaz téged Isten. Tehát Isten igazsága, igaz, hogy jutalmakat ad Isten azoknak, akik engedelmesek ő hozzá. De a kegyelmet és az üdvösséget nem jutalomból adja az Isten. Tehát nem jutalomból kapjuk, hogy jól cselekedtünk, hanem a kegyelmet és az üdvösséget ilyen értelemben Isten úgy gondolta, hogy szeretetből fogja adni, és mondhatjuk így, a kegyelem ugye az, amit meg nem érdemlünk. Hát ez hasonlít, hogy egy gyermeket csak akkor szeretnénk, ha ő jó lenne. Hát iszonyatos szenvedéskör lenne ebből. Ha Isten csak akkor szeretné az embert, ha ő jó, vagy ha ő megérdemelné, ha az ő kegyelmét és szeretetét csak akkor adná, akkor ugyanígy hasonlatos lenne ez a helyzet ahhoz, hogy az ember óriási bajba kerülhetne. Tehát ez a mi helyzetünk, és ezt nem mi határoztuk meg, nem az apostol határozta meg, nem az apostol szava mondja ezt, hanem Isten rendelte ezt így, és az apostol közvetíti. Tehát Isten gondolata volt ez, ő így tervezte, hogy a kegyelmét és a szeretetét ajándékképpen fogja adni a Krisztusban az embereknek, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Tehát meg fogja szüntetni azt az állapotot, hogy ugye vannak elsők, meg utolsók, meg vannak jobbak, meg még jobbak, meg akik nem nagyon tudnak jól élni, úgymond. Ezeket a különbségeket, amelyek lényegében vannak, egy adott szinten az Isten nem veszi figyelembe. Mert azt mondja, hogy minden egyes ember, vagy minden egyes lélek az én teremtményem. Valaki jobban megfutja az élete pályáját, valaki nem. De abban nincsen különbség, hogy mindegyiknek az üdvösséget, vagyis mi az üdvösség? Az, hogy mi lélekben felismerhetjük az Istent, felismerhetjük lelkünkben az Istent, és vele kapcsolatban lehetünk, és ebben a boldogságban élhetünk. Ezt Isten nem csak egyeseknek akarja megadni, hanem általánosan kijelenti a Krisztusban, hogy mindenkinek oda kívánom ezt adni ajándékba. Az ajándék pedig jár annak, aki hisz benne, és el akarja fogadni. Tehát nincsen kitétel, egy kitétel van, hogy ezt ugye lényegében ugye elfogadás nélkül nem lehet elvenni. Tehát igazából az a készség, hogy mi ezt képesek vagyunk magunkra vonatkoztatni. Ha így nézzük, ez az egy dolog, ami akadályozhatja ezt, hogy megéljük, hogy vagy nem értjük, vagy nem tudunk róla, vagy nem tudunk benne hinni, vagy nem tudjuk megélni ezeket a dolgokat. Csak így jön segítségül ugye a hit, hogy hinni az Isten szavának, és kérni az Istentől az ő jelenlétét az életünkben, hogy tegye valósággá, amit helyzetünk szerint tudunk a Szentírásból, hogy de hát ez vonatkozik ránk. Ez olyan, mint egy örökség, amelyet nem veszünk fel. Nem megyünk el mondjuk a közjegyzőhöz, nem intézzük el a megfelelő papírokat, de minden a miénk, de ha nem mentünk el, ha nem kértük, ha nem vállaltuk önmagunkat, ha nem jelentkeztünk, és nem jártuk végig bizonyos szempontból azt az utat, amelyen keresztül a miénk lehet, akkor az örökségünk soha nem lesz a miénk. Így van a Krisztussal kapcsolatban is, hogy a Krisztusban elnyert új életünk is, mint örökségképpen letétbe van helyezve. És ha valaki ezt megérti, és Krisztushoz megy, és azt mondja, itt nálad van örökségem, mert úgy tudom, hogy Isten nálad elhelyezte az én új életemet. És én elkérem azt tőled, hogy hadd részesedjek benne, hadd tudjam, hogy mi az. Ezért mondja a Szentírás, menjetek Krisztushoz. Nála van az életetek elrejtve, mint hogy az örökségünk el van rejtve, és egyszer csak megtudjuk. És kérjétek őt, hogy avasson be benneteket, hogy kik vagytok az Istenben, mi az, ami rátok vonatkozik. Na most ehhez kell ugye a hit, hogy azt mondjuk, nekem nincsen. Én ezt nem hiszem el. Ez csak beszéd. Ez csak ígérgetés, üres szavak, amely mögött igazából nincsen tartalom. Tehát a hit ezért fontos dolog, és az is jó, hogyha valakinek nincsen hite, akkor kérje azt Istentől. Tehát mert a hit is olyan, hogy élővé váljon a hit, ahhoz kell egyfajta isteni megtapasztalás. Lehet egyébként bízni Istenben, de nem biztos, hogy egy általános bizalom elég ahhoz, hogy valóban az üdvösségünket meg tudjuk élni. Sok ember van, aki általában bízik Istenben. Mondja is, hogy van hite. De nem biztos, hogy megérte a belső lelki megújulást, üdvösséget, és azt a fajta felszabadulást, amiről azért a Szentírás beszél, hogy itt valami többről is szó van. Nem csak arról, hogy tudjuk, hogy van Isten. Nem csak arról, hogy általában gondoljuk, hogy ő azért jóságos. Tehát, hogy segít nekünk. Ezért aztán a hit a lelki életünk egyik legfontosabb tényezője, és a másik oldal pedig, ami akadályozza ezt, az lényegében a hitetlenség, vagyis ennek az ellentétje, hogy az ember képtelen az isteni dolgoknak a megismerésére. Pál azt mondja, hogy titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint. Van egy életmód, ami a világban általában működik, amelyre azt mondja Pál, hogy igazából ellentétes a hitnek a szemléletmódjával. Ez a test és az érzékek követése, vagyis az ember nem a lelki életre van ráhangolva, hanem a testére, az érzékeire, egyáltalán a saját értelmére, mindarra, amit a világban tapasztal. És ez alapján próbálja önmagát meghatározni. Ezt így mondja, hogy a levegő birodalmának fejedelméhez tartoznak, ahhoz a lélekhez, amely most engedetlenség fiaiban működik. Itt egy lelki-szellemi erőről beszél, hogy általánosságban azt, ahogy élnek az emberek, testük és érzéki kívánságaik szerint ezt valaki generálja. Erre ő így fogalmaz, hogy a levegő birodalmának fejedelme. Tehát ez a levegő birodalma, ez a földi szférát körülvevő szféra lenne, tehát hogy valahol tartózkodnak olyan erők, amelyek befolyásolással vannak az emberek életére. Miért van annyi gonoszság a világban? Mindig fölteszik a kérdés. Ha Isten van, akkor miért van ennyi gonoszság a világban? Miért így élnek az emberek? Miért követnek el ennyi mindent önmaguk ellen és mások ellen? Ki generálja ezt, ha az Isten jó? És ő állítólag szeret és mindenható. Van egy másik elv, amely azt mondja, hogy az emberek, mivel testüknek és érzéki kívánságaiknak élnek, és általában a harag fiai, más lélek munkálkodik bennük, természetük szerint, ezért más léleknek a hatásai és gyümölcsei érvényesülnek. Tehát kiszolgáltatott állapotban vagyunk. Miért vagyunk kiszolgáltatott állapotban? Mert abban a pillanatban, amikor nem élünk a lélek tudatosságával, és a hittel nem tudjuk megnyitni a saját szívünket az Isten felé, addig egy másfajta tudatosság, másfajta lélek hatása alatt élünk, ezt nevezi így, hogy levegőbeli hatalmasság, amely a testünk kívánságaival kormányoz. Az érzékekkel, és az emberek érzékei, gondolkodása és értelme önmagában véve nem mindig követi a lélek dolgait, hanem az indulatok vezetik, a kívánságok, a vágyak, a pillanatnyi szükségletek, amelyek szintén fontosak az embernek, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem fontos a vágyad, hogy nem fontos azt, amit érzel, nem ezt akarom ezzel mondani, hanem azt mondom, hogy igazából ezek olyan nagy befolyással rendelkeznek, hogy az emberek, ha eszerint élnek, akkor nincs egy magasabb rendező elv, amely ezt valamilyen szinten elrendezné, és helyes irányt adna ennek. Ha csak önmagában ez az alap irányít bennünket, akkor végtelen módon ki vagyunk szolgáltatva. Tehát ezt jelenteni mondjuk a hitetlenségnek az alapja, hogy igazából ebből a kiszolgáltatottságban vagyunk, és ugye most tudományos, vagy hogy mondjam, nincsen kimondva a világban még a mai napig sem, mert ugye nem bizonyítható, hogy van Isten. Hát ezt senki nem tudta bebizonyítani. Ez át lett utalva a hit világába. Ha a hit világ, akkor az emberek úgy értelmezik, hát aki akar, hisz benne, aki akar, pedig nem. Tehát Isten úgy van, hogyha hisznek benne, akkor van. Tehát nem abszolút értelemben létezőnek tekintik. És ezáltal a hit világát is a hiszékenységgel is hozhatjuk párhuzamba, vagy olyan dolgokkal, amelyeket nem lehet megpróbálni. Nem lehet végső soron megbizonyosodni róla. Mert egy kicsit szubjektív. Én hiszek, elmondom, olvastam, mit tapasztaltam, másik ember elolvassa, vagy meghallgatja, amit én mondok. Hát jó, ezt te tapasztaltad, de én meg nem így érzem, vagy tapasztalom. Tehát ez is egy akadály lehet, viszont egy hatalmas lehetőség is, hogy mi is a személyes tapasztalat útjára lépjünk, amiről lényegében Pál apostol is beszél, hogy ebben a korszakban elkezdjünk figyelni a Krisztusban megjelenő üdvösségre, és elkezdjünk arról az Istenről hallani, aki viszont irgalmassággal, kegyelemmel, szeretettel teljes, aki képes egy másik alternatívát adni. Mindig az arról szól a történet, hogy a világban kifutnak a tendenciák, és akkor az van, hogy kéne már valamit csinálni, mert ez így nem jó. Ki kell találnunk egy új élet felfogást, vagy most ezt kell tennünk, most itt van baj, és próbáljuk a relatív szintet mindig megváltoztatni, hogy most erre van szükség, és kell is, hogy most éppen ez a társadalmi probléma, hogy az emberek lelkével most éppen ez a probléma. Hogy most az embereknek mire van szükségük, és az alapján próbáljuk megváltoztatni az életet. Na, de ha jó belenézünk, akkor mindig lesz, amiben majd valamit ugye változtatnunk kell, szükségben van az ember, és ennek a változásnak egy problémája van, hogy mindig a relatív szinten fog maradni, ott pedig minden változik. Tehát ma, hogyha valamit Én most idehozok, hogy most jó legyen, a következő időszakban megint lesz valami, ami megint kell majd változtassak, és ennek sosincs vége, tehát nem érkezünk meg. Mondjuk ilyen az élet, hát mindig alakulnak a dolgok. Rendben. De pusztán ezzel nem változtattunk meg semmit. Csak mindig utána megyünk a pillanatnyi helyzetünknek, ami azért fontos, hogy életben maradjunk, hogy jó legyen az életünk, hogy megoldjuk a problémáinkat. De azt akarom ezzel mondani, hogy az igazi változás nem történt meg, mert a szemléletünk még mindig a világi szinten van. Ott pedig minden alá van vetve a mulandóságnak, a változásnak, és annak, hogy vannak jó dolgok, azok elmúlhatnak, és utána megromlanak, és újból lesznek jó dolgok, amelyek megint egy ideig kifutnak, aztán megint elromlanak, és ezt játsszuk. Rágjuk a megrágottat. Mindig van béke, utána megint van háború, utána megint rájövünk, hogy nem jó az a háború, aztán megint béke van, azt van egy feszültség, és megint kitaláljuk valami oknál fogva, hogy miért érdekünk az, hogy legyen háború, és akkor megint lesz háború. És mondjuk, hogy most jobb lesz az élet, mindig mondjuk, hogy több lesz, jobb lesz, szebb lesz, okosabbak leszünk és többek leszünk. Valamilyen szinten persze igaz, hogy fejlődünk is, de látjuk azt, hogy rágjuk a megrágottat, és mindig ugyanaz a test, ugyanaz az érzék, ugyanazok a vágyak, ugyanazok a kívánságok újból és újból lerántják az emberiséget. Így vannak a civilizációk is, hogy felfejlődnek nagyon magas szint, és utána elkezdenek önmagukba besüllyedni, mert nem tudják megtartani. Mert igazából milyen fejlődés van? Lehet fejlődni, 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 de egy idő után már nem lehet fejlődni, mert a szellemi szintet nem tudjuk megugrani. Mert anyagi szinten akarunk fejlődni, de hova akarunk már fejlődni? Ahhoz a fejlődéshez, hogy anyagi szinten még többek legyünk, ahhoz bele fogunk nyúlni úgy az életünk rendszerébe, hogy vissza fogunk fejlődni. Anyagi szinten, mert nem lehet túllőni. Mert a fejlődés nem anyagi szinten történik. Fontos, hogy legyen az anyagi szint, de igazából azért van az anyagi világ, hogy a lelki világban való tájékozódásunk miatt, ugye ide megszülessünk, itt éljünk, de utána pedig magasabb világok léteznek, és Isten világa generálta az anyagi világot, és a fejlődés az, hogy belépünk az anyagi világban, az isteni világba, és akkor elkezdi harmonizálni az emberek életét. Ugyanígy van egyénileg is, én akarok fejlődni. Ma ugye az van, fejlődjön az ember. Vágyait, gondolatait élje meg, valósítsa meg önmagát. Mert akkor leszel boldog, hogyha ezeket mind megvalósítod. Rendben, tényleg tegyünk ezért, és ma rengeteg mindent jól látunk a pszichológián keresztül, különböző esélyeink vannak, és látjuk az élet dolgait, és meg tudjuk oldani, úgymond önmagunkat, meg tudjuk találni. Tehát van már egy nagy lehetőségünk, hogy megtaláljam önmagamat. Nagyszerű. Az, amiről a hit beszél, az viszont egy kicsit más, nem csak nem pszichológia, hanem igazából az, hogy a transzcendensben hol vagyok én. Én megtaláltam önmagamat itt a relatív szinten. Lehetek én a legerősebb, a legsikeresebb és a legjobb, idézőjelben a leggazdagabb ember itt a relatív szinten. Erre mondja Jézus, ha világot megnyered is, akkor is kárt vallasz, mert a lelkedet elveszítetted. Tehát ennek a fejlődésnek, ha egyoldalú ez az eredménye, hogy megnyerhezte mindent, de a végső során elveszíted a lelkedet. És akkor itt ehhez jön ugye Krisztus, aki megjelenik a világban, hogy az evangéliumot hirdesse az embereknek. Ezért nem elavult dolog ez, mert igazából erre a lelki, vagyis az üdvösségre, hogy megnyerd a lelkedet és megnyerd Istent, minden korszakban szükséged van. Akármilyen fejlődési szinten van a világ, és akár mekkora tudományos lépést fogunk tenni, ha a csillagokba fogunk már költözni, ha már úgymond az életünk lehet, hogy 150 év lesz, hogy ki fogjuk tolni, vagy küzdünk a halállal szemben, ha már a betegségeket is meg tudjuk gyógyítani. Egy dologhoz még mindig nem fértünk hozzá, hogy kicsoda a lélek. A pszichológia is el tudja magyarázni, hogy kicsoda az ember, de attól még ne gondoljuk azt, vagy különböző elméletek, hogy már tudjuk, hogy kicsoda a lélek. És ismernénk az örökké való dolgokat. Tehát mindig határba fogunk ütközni, és a hitnek a tudománya, most így mondom, a lélek tudománya, az Istennek a megismerése. Ezért igazából ugyanúgy kutatni kellene az Istent, az Isten dolgait, mint ahogy a tudomány fejlődik. Ugyanúgy lehetőségünk van, és ez Pál apostol is mondja, hogy kutassuk, megismerjük az Isten magasságait, mélységeit, mert mérhetetlen titkok vannak előttünk. Tehát Isten, ha mindent ő alkotott, és ő rendelt el a mi utunkat is, a vele való kapcsolat nem egy statikus lezártság, hanem egy megismerés. Tehát azt mondja Jézus is, hogy mi az örök élet, az, hogy megismerjük őt. Ez az örök élet. Azért van örök életünk, hogy megismerjük az Istent. És a lelki világokat, és azt, ilyen értelemben önmagunkat is újból és újból meg fogjuk ismerni. Tehát ha így nézzük, akkor a hit is pont ezért adatik, hogy a megismerés megtörténjen ezen a világon, amikor relatív szinten egy anyagi világba vagyunk behelyezve. Hiten alapuló jó kapcsolatot ad nekünk Krisztus az Istennel, hogy éljünk vele. Ennek milyen feltételei vannak? Ha így nézzük, az, hogy tegyük próbára, vagyis tartsuk igaznak, amit Isten mond. Ezt ki lehet próbálni. Tehát ne elvisz szinten mondjuk azt, hogy igaz, amit Isten mond, hanem próbáljuk ezt a gyakorlatban is ráépíteni, és akár a Szentírás különböző igényére, vagy Jézus Krisztusra vonatkoztatva elfogadjuk azt, hogy ő a mi mesterünk, és képes bennünket Istenhez elvinni. Ezt igaznak tartom. A hit mit jelent? Ha ezt igaznak tartom, akkor hiszek benne. Hitetlenség mit jelent? Azt nem tartom igaznak. Feltételezem, hogy ez nem így van. És ezáltal már nem is veszem igénybe, nem megyek el az örökségemért. Hiszen miért mennék el egy olyan örökségért, ami nincs is? Véleményem szerint. És nem valóságos. Ezért nem teszek egyetlen egy lépés sem. Hanem mindig hallgatom mondjuk a hírekben, hogy valami, hogy van egy örökség, el lehet menni, akkor ezt mindig sztornozom. Jó, hát ezt már hallottuk. Tehát sok ember, ezért mikor hirdetjük az evangéliumot, már mindenki tudja, hogy Krisztus, meg Golgota, meg kereszthalál, meg Isten szeret. Ugye ezek, hát majd, hogy nem közhelyesek. De ugye mögött milyen valódi tartalom van, akkor meglepődne az ember, ha egyszer elmenne az örökségért. Tehát Isten nem hazudik, helyreállítja az eredeti kapcsolatot Krisztus az Istennel, és ekkor így is mondhatjuk, hogy maga Isten lesz az igazság. Az a baj a relatív szinten, hogy az igazságok mindig változnak, a nézőpontok szerint. De amikor a hit szempontjából bemegyünk a Krisztuson keresztül Istenhez, és elkezdünk benne hinni, akkor az igazságunk nem egy változékony igazság, hogy most így van, most úgy van, hanem egy személyes kapcsolat lesz az igazságunk, hogy Isten létezik. Ez egy óriási megtapasztalás az embernek. Mert sokfajta igazságra építjük az életünket. Mondjuk arra, hogy én rendes ember vagyok, és mindent jól megteszek. Segítőkész ember vagyok, segítek az embereknek. Vagy én egy hűséges ember vagyok, akiben meg lehet bízni. Ezek igazságok, és jó. De mi van akkor, hogyha ez az igazság kevés lesz? Ahhoz, hogy boldog legyen. Jönnek más igazságok, amelyek próbálják ezt áthúzni, mert más élethelyzetben más igazságok is jöhetnek, amelyek fontosabbnak tűnnek, mint a te igazságod. Akkor mi lesz? Harcolni fogunk, mert az egyik embernek ez az igazsága, a másik embernek az az igazsága, és fogjuk ütni a vasat, hogy én ezt gondolom, te meg ezt gondolod, én így érzem, te meg úgy érzed, ugye? Mert ilyenek, ezek az igazság. Amikor pedig azt mondjuk, hogy Isten az igazság, akkor azt mondjuk ki a Krisztusban, hogy van egy olyan igazságunk, amely egységesít mindannyiunkat, akiben egyek vagyunk. Ez hihetetlen nagy dolog. Helyzetünket tekintve egyek vagyunk Istenben. Ez nem azért van, mert mi olyan jók leszünk most, mert keresztjének leszünk, és most akkor mi egyek vagyunk, és most mi szeretjük egymást.
ez ennek a kiábrázolás, hanem azt jelenti, hogy Istenben már rég egyek vagyunk. Csak a Krisztusban meg, akik hisznek, azok ki is tudják ábrázolni ezen a földi világban, a gyülekezet kiábrázolja, mert Jézusban ezt fölismertük. De eleve elhatározta Isten. Persze, akiket elhívott magának, hogy kiábrázolja ezt az egységet. Ezért aztán ez az egy igazság van, amely igazából megváltoztathatja az életet. És ezért mondja Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És majd az igazság szabaddá tesz titeket. Melyik igazság tesz bennünket szabaddá? Ha Istent így nézzük, és erre rájövünk a magunk szempontjából, akkor rájövünk arra, hogy igazából az élet sok-sok igazsága közepette az a baj, hogy soha nem leszünk egyek. Mert mindig lesz nézetkülönbség. És ma különösképpen a nézetkülönbségek korában élünk. Hogy ma az igazságok, a nézőpontok mindig egymásnak feszülnek. Semmiféle tekintélyt nem fogad el az ember maga fölött, ha az igazságáról van szó. Akkor ahhoz ragaszkodik. Ha ezt az igazságot le tudom tenni, és azt mondom, hogy belépek egy magasabb egységesítő lelki igazságba, ami az Isten, akiben minden igazság, vagy így mondjam, a helyére tud kerülni, akkor már megérkezem abba az állapotba, amit üdvösségnek nevezünk, mert a lelkem miért boldog? Mert amíg nekem volt igazságom, meg a másiknak, akkor boldogtalan voltam, mert ezek vagy találkoztak, vagy nem. Vagy sikerült, vagy nem. A harmónia. Amikor üdvösségben vagyok az Istennel, és lelkem igazságát tapasztalom, hogy tiszta vagyok, és Isten is megbocsátott nekem, akkor egy vagyok az Istennel. És amikor egy vagyok az Istennel, semmi nem választ el, ez az egység, ez a boldogság. Ennek a természete, az üdvösség természete, a boldogság, a megérkezettség, a nyugalom, a béke, a kiegyensúlyozottság. Miért? Mert az egységben nincsen zavar. Harmónia van benne. Harmonizálja az ember dolgait. Tehát hogyha Isten ajándékba adja az üdvösséget, akkor mit ad nekünk ajándékba? Az igazságot? Ő önmagában a harmóniát odaadja, a boldogságot odaadja, és rá kell jönni az embernek, hogy ezért küzdött 10 körömmel az életében, hogy ez az övé legyen. És az volt a levegőbeli fejedelemnek a mézes madzagja, hogy eldobta az emberek között azt, hogy legyetek boldogok, és elkezdődött a verseny. Ha mindenki versenyzik valahol, hogy megtalálja az örömét, a boldogságát, hogy az övé legyen valami. De ezt nem tudja maradandóan megkapni. Miért? Mert a boldogság, az öröm, a harmónia, a kiegyensúlyozottság lelki természetű dolog. Amiről meg itt beszélünk a Földön, az testi, érzéki, anyagi természetű. Ezért ez sohasem biztosítja ezt a boldogságot, örömöt és békességet. És ezt mindannyian tapasztaltuk, ezért mondjuk, hogy ugyan már boldogság. Hát ez mesebeszéd. Ha van is, akkor rövid ideig. És már el is illan. Mert pontosan látjuk, hogy így működik. Még a legszebb dolgok is ugye meg tudnak változni. De miért? Mert úgy van hangolva ez a földi világ, hogy ez így is legyen. Miért? Hogy keressük azt, ami fölötte van. De nem, akkor az ember kemény lesz, akkor az ember ideges lesz, akkor az ember haragos lesz, akkor az ember elkezd irigykedni, akkor az ember elkezd vágyakozni, és elkezdi felborítani a saját vagy mások életét, mert neki kell. Miért kell? Mert úgy gondolja, hogy van 40, 50, 60 vagy 70 éve ahhoz, hogy boldog legyen. Mert azt gondolja magáról, hogy test. Ezért itt kell neki. Egy életem van, azt is most élem, és most kell, hogy mindez meglegyen. És ez az, amikor a világot megnyeri, keresi a boldogságát, de elveszíti a saját lelkét. A Krisztus pedig mit mond? Gyertek hozzám, vegyétek föl az én igámat. Az én igám könnyű. Az én terhem könnyű. Vegyétek föl a ti kereszteteket, most szimbolikusan az életnek a keresztje, a földi út. És járjuk végig együtt az Istennel. Azért könnyű az ő igája, mert a földi életünkben megjelenik az Istennek az ismerete, az üdvösségünk, a belső felszabadulásunk, akik bűneinkben halottak voltunk, ezt így is mondhatnám, akik érzékszerveinkben, egész életmódunkban és felfogásunkban képtelenek voltunk az isteni dolgokat megérteni, megélni, azokat hirtelen elkezdjük érteni és magunkra vonatkoztatni. És közben a lelkünkkel kezdünk el foglalkozni, amikor Krisztussal vagyunk egyigába. Érezzük a kettő között, nem a testünkkel, az érzékeinkkel, a vágyainkkal, az értelmünkkel, gondolatainkkal és a földi dolgainkkal foglalkozunk, hanem rányílik a szemünk, hogy van lelkünk, aki mindezek mögött ott van. És ezért könnyű ez az iga. Mert a lélekben kezdem már el járni az Istennel az utamat. Azért lesz könnyű, mert az összes nehézséget az Istennel, akinek minden hatalom adatott az ő kezébe, el fogom tudni úgy hordozni, hogy fölveszem a magam keresztjét, és a lelkemet mentem meg. Sőt, azt is mondhatnám, Isten már megmentette a lelkemet. Mert Krisztusban már szabad is vagyok, mindezektől az erőktől. Ez Krisztus így mondta, hogy bízzatok, én legyőztem a világot. Mi a világ? Hát a levegőbeli hatalmasság, amit rendez, és berendezi a világnak a dolgait, az erőit, aki kormányozza ezeket a vágyakat, célokat, akik az emberi értelmét és tudatot bizonyos szinten tartja. Tehát lehet ezt mondani, hogy az emberi tudatosság abban a pillanatban, ha most látnád a láthatatlant, és megjelenne a lelki szemed előtt Isten, hallanád az ő szavát, itt akarnál maradni ebben a világban? Ebben a tudatosságban? Valószínűleg nem. Mert rálátná, és azt mondanád, jé, hát itt van több. És biztos, hogy akkor már azokkal foglalkoznál. Csak hogy ez nem történik meg. Ez az áthatás, hogy egy pillanat alatt belássál, ez vagy keveseknek, profétáknak adatik meg, vagy különleges embereknek, akik ide megérkeztek ebbe a világba. Vagy szenteknek, akik sokat imádkoztak, hogy Istent lássák, és ők is mondták, hogy látták. És ezeket nyomon lehet követni, hogy eddig milyen megtapasztalások voltak. De egyébként a hitet adja Isten. Nem látásban járunk, hanem hitben. Azt jelenti, hogy lelkileg azért mégis elkezdünk tapasztalni. És lelkileg, aki hisz a Krisztusban, és szereti őt, az megtapasztalhatja lelkében, és vele együtt jár, az ő szava szerint jár, az élete tapasztalatával megtapasztalja az Istennek a jelenlétét, bár nem látta az Istent. Jézus mondja, senki nem látta az Istent. De én arról az Istenről prédikálok nektek, aki a mennyei atya, de nem láttátok még az Istent. Tehát mind nem láthatóról, aki elrejti magát, de mégis valósággal megvan, de azért megszólítható. Azért erejét tapasztalhatod. Tudhatsz róla a kijelentések alapján. Megsegít téged, bizonyságokat fog adni. De majd a színről színre látást azt a jövőbe helyezte, hogy amikor elmegyünk e világból, és a hitben való futásunk véget ér, akkor színről színre találkozunk vele. Ezért érkezünk haza. A mennyei házba. Tehát ezek azok a dolgok, amelyek most a Biblia alapján a mi perspektívánk, és akkor a helyzetünk az, hogy erre vagyunk meghívva. Az állapotunk pedig az, hogy a földi szinten élünk valahogy éppen, valahogy, ahogy vagyunk, és egyszer csak meghív Isten, hogy higgyél. Lenyúl érted, és azt mondja, hogy kezdj el hinni, kezdj el jönni felém, kezd megismerni, hogy mit adtam én neked, mit készítettem el már itt a földön, a hit útján. És akkor elkezdi az ember Krisztussal, mert ő a Mester. Ha kimondja Krisztus nevét, ha azt mondja, hogy hiszek benned, Uram, átadom az életedet nekem, átadom az életemet neked. Ez nem egy olyan kis mondat, az egy nagyon fontos dolog. Akkor felhatalmazom Jézust, hogy minden dolgot, amelyet ő elkészített, az életemben megnyilvánítson. Ha én kérem az üdvösségemet, nem mondja a Szentírás sehol, hogy Isten nem adja meg. Csak kérjétek, és adatik nektek. Ezért mondta Krisztus, hogy kérjétek az Atyán, és megadatik nektek. Jó dolgokat kérjetek, lelki ajándékokat kérjetek, a lélek világosságát kérjetek, Istent akarjátok megismerni, azt kérjétek. És utána a Földön minden megadatik nektek. Tehát fordítva van bekötve, ha a lelki dolgokban előbbre jutunk, a földi dolgok is működnek. Ha a földi dolgokban vagyunk, csak és csak azokban akarunk előre jutni, a lelki dolgok nem működnek. És ez sajnos így van. Ez törvényszerűség. Akinek van, annak adatik. Akinek van hite a lelki világba belépni, annak adatik, amit kér. És Isten is rendezni fogja a dolgot. Akinek nincs, annak pedig elvétetik, amilyen van, mert a relatív szinten a világban minden változik, és minden elvétetik. Ez most ez volt, most már ez sincs. Minden átalakul. Ezért vétetik el neki minden, amilyen van. Na, de hogyha ezt tudjuk, akkor már is el tudjuk engedni, vagy át tudjuk engedni az életünkben az Istennek a nagyobb részt. Ez az, amikor a szívemben azt mondom, hogy Istenem, te uralkodjál rajt bennem, vagy legyél bennem. És ezt megtérésnek is nevezzük, amikor behívjuk az Istent. Ezért fontos, hogy ezt gyakoroljuk, vagy megtegyük. És ha megtettük, akkor ezt szerint kezdjünk el beszélgetni, élni az Isten igéjével. Kezdjük el a lelki életünket. Aki nem kezdi el a lelki életét, egész életében a testének, az érzékeinek élt. Azért, mert van gondolatom és van érzésem, az még nem azt jelenti, hogy a lelkemet tapasztalom. Ezt próbálom egy kicsit felfogni. Azért, mert érzel valamit, és vannak gondolat, és elmondod, az még nem a lelked. És azt hiszi az ember, hogy az a lelkem, hogy amit gondolok, meg amit érzek. Hát ez egy tulajdonság, egy megnyilvánulás az emberben. Az nem a lelked. Mert a gondolataid és érzéseid csaponganak, és te azt hiszed, hogy az a lelked. Baj van a lelkemmel, mert most ez a gondolatom, meg az a gondolatom. Igen, egy megnyilvánulás. De a lelked, és itt jön a lényeg, az több a gondolatodnál is az érzésednél. Ezért, ha üdvösséged van, a gondolataid és érzéseid is meg fognak változni. Mert ha megtalálja a lelked az üdvösségét, a gondolat és érzés meg fog változni. Ebből látszik, hogy több a lelked. És Isten lelke is több. Ha megnyered az üdvösségedet, akkor meg fog változni a gondolatod, gondolkodásmódod és az érzésvilágod. Ezért változhat meg. És ez lesz a természetes következménye. Tehát kérjük az Istent, hogy hitáltal, kegyelemből adja meg nekünk, és vegyük ezt komolyan, az üdvösségünket. Fontos, van egy üdvösséged, kérd el. Imádkozz érte, vedd el, hogy meg tud élni, és addig imádkozz, ameddig meg nem éled, amíg meg nem érted, ameddig a szívedet valóban be nem tölti. Ez alap, innen indulunk. Ez nem az, hogy majd a végén elérjük, innen kezdődik a helyzetünk. És ez az, amit mindenképpen, ha az életben élsz, nem szabad elmulasztanod. Hát ez a lényeg, minden mást kértél már. Kérted ezt? Kérted a földi világban a jobb dolgokat, meg hogy ez legyen, meg az legyen. Mindent kérsz, csak Isten országát nem kéred a szívedbe. Akkor baj. Hiszen a lényeget nem kérted, ami mindent megad. Amiért itt vagy. És amit kérsz, az mind mulandó. De azt is megadja neked majd Isten, ahogy szükséged van rá. De nem mulandó dolgokat kérjünk az Istentől, hanem kérjük el azt az örökkévalót, ami a miénk. És ekkor Krisztus Jézusban megtapasztalhatjuk, hogy jó cselekedetekre teremtett, és itt nagyon fontos a teremtés, hogy Isten elkezd teremteni benned. Az nem úgy működik, hogy te most valamit akarsz, és görcsösen nekiállsz, és megcsinálod, hogy ilyen legyél. Ez a világban működik így. Megcsináljuk önmagunkat. Istenné hogy működik? Kérjük, és adatik. Mi az adatik? Teremt. Nekem is kell itt úgymond tennem ezért. Együtt munkálkodok Istennel, de nem én gyártom le magamat, hanem az isteni teremtés elkezd bennem hatni, és a lelkemet megújítja. Ezt nem én csinálom. Mert teremteni én nem tudok. Csak Isten tud bennem teremteni, a lelket megújítani. Ezért mondja Jézus, hogy könnyű az iga, amelyben járni fogtok, mert Isten elkezdi teremteni bennünk újra a lelket, gyógyítani, megismerjük őt, és újabb erőket fogunk kapni. Na most ezt a teremtést nem lehet pótolni semmiféle más tudással. És bármilyen erővel sem. Mert ez maga az Isten. Teremtése bennünk. És ez az, amit a hit útján nem szabad kihagynunk. Mert ez dobja meg, ez változtatja meg az életünket, és ezért más a krisztusi út. Kérjük tehát Istentől az elkészített jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk, és aszerint éljünk. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Istenünk, láttuk egyszerűen azt az utat, amely tökéletesen elvezet a lényegig, amelyet meg kell találnunk és meg kell ismernünk. Ez pedig a benned, Jézus Krisztusban található üdvösségünk, vagyis a lelkünk felismerése és az Isten meglátása, az Isten országának megérkezése hozzánk. Kérjük azt, hogy ezt kérhessük ezen a héten, ezen a mai napon is, hogy jelenjél meg előttünk, hiszen ez a mi örökségünk. Tudjuk, hogy nem csak a földiekről van szó, nem csak a világnak élünk, nem csak önmagunknak élünk, hanem hálát adunk azért, hogy örökké való Istenünk, tehát teremtésed által élünk, és van egy fejlődésünk, amelyet mindannyiunkban te munkálsz. Add, hogy erre a lelki fejlődésre, a lelki útra, a Krisztus útjára rálépjünk. Ezért egy szívvel és egy lélekkel kérjük, Jézus Krisztus, költözz be a mi szívünkbe, lakozz bennünk, legyen a te jelenléted valóság, tisztíts ki a mi életünket, mutasd meg a mi lelkünket, add nekünk a te jó igádat, amiben felismerhetjük önmagunkat, amely könnyű és gyönyörűséges. Add, hogy mérhetetlen gazdagságát felismerjük az Isten irántunk való jóságának. Add, hogy az egy igazságot, amely egyé tesz bennünket, a Teremtő Istent megismerve, a nézetkülönbségek, a feszültségek, a sok fájdalom, a háború, a békétlenség bennünk is feloldódjon, hiszen egyek vagyunk, a te teremtményeid vagyunk. És kérjük azt, hogy minden más befolyás az életünkben egyre inkább visszahúzódjon. És tudjuk a hit által a te előre elkészített cselekedeteidet meglátni. A te lelked befolyásoljon bennünket, és a te szereteted hasson a mi szívünkre, hogy megnyerjük üdvösségünket, boldogságunkat és békességünket. Erről ne mondjunk le, ezért küzdjük a hitnemes harcát. Ez legyen a mi központunk, amit mindenképpen megtalálunk, és amelyben élünk, és akkor minden megadatik nekünk. Kérjük a gyászolók szívét és lelkét te vigasztald, hiszen szerettük, a földi világból átment az örökké valóságba. A te kegyelmedre bízzuk őt, és a szeretteinek vigasztalást kívánunk. Most pedig hallgass meg személyes imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Vegyük Istenünk áldását. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Amen.
Áldás békesség.